Hogyan leszel jól? Csorba Anita kreatív mentor beszélget meghívott vendégeivel hetente 3 alkalommal. Anitát ismerheted a YouTube-ról, ahol videóit már 50 milliószor megtekintették, vagy a közösségi média oldalakról, ahol mára már egy 700 ezres inspiráló közösség alakult ki. A Nők az úton podcast egyik alapítója és rendszeres vendég egyéb csatornákon is. Hitvallása, hogy mindenkiben ott rejlik a művész. Jelszava, merj alkotni! Most ő alkotott egy új podcastet arról, hogyan leszel jól. Légy jól te is! A mai adást az Inspibox támogatta. Az Inspibox egy olyan kreatív alkotódoboz, amely segítségével több kreatív alkotást lehet létrehozni. Inspibox. Élményekkel tele.
Mai vendégem Cserme Ákos, vérbeli tévés szakember, munkaalkoholista, alapítója és szervezője több ezres olyan konferenciáknak, mint például a Media Hungary, az Evolution és az Internet Hungary. Fő célja egész életében az értékadás, a nagy projektektől kezdve a kicsiken át, mindent ez a szemlélet sző át. Ez az, ami számomra egyébként igazán példamutató. Üdvözöllek Ákos, Hogyan leszel jól című műsoromban.
Szervusz Anita, köszöntöm a hallgatókat.
A konferenciák is az egyik nagy vesztesei ennek a jelenlegi helyzetnek. Mi az, amivel, hogyan tudod megtartani ezt az értékfókuszt, amiről az előbb beszéltem?
Hát nem mondom, hogy nem okozott fejtörés nekünk, és ugyanúgy voltak álmatlan éjszakáim, mint bárki másnak. Végül is én úgy döntöttem, hogy első szempont, hogy az ügyfeleimnek megpróbálok továbbra is értékeket adni, megpróbálom a kapcsolatot tartani velük, megpróbálok olyan edukatív tartalmakkal szolgálni bármelyik felületemen, amivel a pandémia idején, a korona idején segíthettem az ő munkájukat, jövő látásukat. Hát aztán majd kiderül, hogy mi jön be, meg mi nem.
Nekem azért egy-két hétben eltellett az a fejbeli átállás. Egyébként nagyon érdekes volt számomra, hogy gyakorlatilag én rögtön léptem, hiszen március 14-én már megtartottam az első élőmet, így segítséget nyújtva a gyerekeknek, hiszen nekem az is egy célcsoportom. De fejben mégis egy-két hetet jelentett, mire úgy beletaláltam. És nálad nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy volt, hogy mennyire automatikus volt nálad is az átállás, és mennyire követted ezt fejben.
Volt egy piszok szerencsém, tényleg óriási szerencsém volt. Március 14-én volt az ország utolsó nyilvános nagy konferenciája, az Evolution, amit én gyártottam, vagy én szerveztem, vagy mi szerveztünk. És annak a napján délután 15 óra felé jött az, hogy korlátozzák a kijárást. Tehát mi még ippek, hogy be tudtuk fejezni. De azért egy konferencia, háromtermes konferenciának az utómunkái, azért az elvitt még egy másfél hetet. Ezért nekem a reggeli meg az esti kutyasétáltatásnál maradt én időm, ahol gondolkozhattam azon, mert addig nem is volt esélyem. Gyakorlatilag így volt egy pufferidőm, ami alatt ki tudtam találni, és körülbelül egy olyan 3 hétre elindítottuk a Reboot Hungary-t. Én valamikor televíziós voltam, Magyar Televízió külpolitikáján, Krudinák Alajos, Baló György, most nem mondom végig, de még a Györfi Miklóssal is dolgoztam annó. Tehát én tényleg egy vérbeli televíziós vagyok, és megpróbálom a Reboot Hungary tévés módszerekkel új megcsinálni, tehát hetente egyszer csütörtökönként 15 órakor jelentkezünk, mindig valamilyen témával, mindig más témával, és mindig olyannal, amit majd a júniusi Media Hungary-nek az alapozását segítik elő. Őrült sok munka. Akkor, amikor én tévés voltam, akkor is mindig dolgoztam, és valahogy úgy elfelejtettem, hogy egy óra adásnak a megszervezése, kitalálása, megszervezése, szerkesztése, adalékanyagokkal, színesítése, stb. És bőven elvisz egy hetet. Hát most újra tanulom, vagy visszaemlékezem ezekre a 80-as éveimre. Egyelőre nagyon nagy sikerrel működik ez a dolog.
Kinek szól ez a Reboot Hungary tulajdonképpen?
Kifejezetten az én közönségemnek, a gazdasági szereplőknek, akik a kommunikációs iparban vannak, akik a kereskedelemmel foglalkoznak, akik hirdetésekkel foglalkoznak, és hát természetesen a média, honnan származom. Elég széles a palettánk, igen. Ja, és természetesen HR dolgokkal is foglalkozunk.
Megütötte a fülemet a szerencsém volt szó, mert hogy az önéletrajzodban is felemlegetted rögtön a legelején, vagy hogy ez sokszor szerepet játszik az életedben. Akkor most sem hagyott terben? Hogy látod ezt a szerencse dolgot? Mert azért ehhez nem elég csak szerencsésnek lenni véleményem szerint, hanem nyitottnak is kell lenni ezt meglátni, ezeket a dolgokat.
Na de a szerencse az egy relatív dolog. Egy Baracskai Zoltán nevű pszichológus, coach, elég jó ismert coachsal vesztem egyszer össze a Mom-Leroy-ban, hogy mi a szerencse. Én azt gondolom, hogy a szerencse nem más, mint hogy a lehetőség, amivel élni tudunk. Ha nincs meg az a tudás, az a kreativitás, a hold nem úgy áll a csillagokkal felettem. Tehát nincs meg annak a ideje, akkor az a szerencse nem tud összejönni. És azért hívom szerencsének, mert lehet, hogy volt egy vágyam, lehet, hogy van egy tudásom, lehet, hogy van egy kreativitásom, de ehhez kell egy együttható. Azt hívom én szerencsének.
Hát ebben mi nem fogunk összeveszni, mert én is 100%-ig így gondolom. Azt nagyon érdekelne, hogy a jelenlegi életed, és a hát rendes életed, nevezzük így, most már így szoktam utalni a vírus előtti, meg majd az utáni, lehetőleg utáni életünkre is. Mi a legnagyobb különbség a kettő között nálad?
Hát hála Istennek nem kell eljárkálnom az irodából. Reggel bejövök, és itt kell lennem. Nagyon-nagyon utálok utazni, nagyon utálok autót vezetni. Nem magát az autóvezetést utálom, hanem amikor be kell ülnöm, el kell mennem, vissza kell jönnem. Naponta elmegy másfél-két-három óra az utazásokkal, a köztes időkkel. Megvadulok tőlük, nagyon-nagyon idegesít. Most nincs ez, és ezt én rettenetesen élvezem. Rettenetesen élvezem a Zoom-ot, meg a, most nem kezdem el végigmondani az összes webinárium, vagy a videótelefonnak a lehetőségét, de lényegesen hatékonyabban dolgozunk. Ne felejtsük el, amúgy is sok munka van egy Media Hungary-vel, de most föl tudtam venni egy Reboot Hungary-t, úgyhogy közben a Digital Hungary újságomat is üzemeltettem, csak azért, mert nem kellett elutaznom. Tehát ez a Reboot Hungary, ez az otthonülésnek a terméke. És mindent így kell venni, és általában ilyen is vagyok, ha mondhatok ilyen nagyon kicsit közhelyes, nagyon nagy bölcseletet, ezt azért idézőjelben mondtam, hogy volt nekem, máshogy is mondom, volt egy hölgy, amikor én 30 éves voltam, egy 23 éves volt. Nem az életem párja volt, nem semmi ilyesmi, nem. Egy üzlettársam volt. Már nem élt, tehát nem szeretném megmondani a nevét, mert elhúnyt. De ő mondta azt, hogy minden egyes másodperc egy új lehetőség. És mindig azt kell keresni. És amikor valaki azt mondja neked, hogy nem, akkor te rosszul érveltél. És ezt a kettőt kell együtt kezelni. Ezt akkor egy 23 éves csajszi mondta nekem. És ez annyira megfogott, hogy gyakorlatilag 30 éves koromtól ez vezérel engem. Hogy nem kezdek el sopánkodni, hanem azt nézem meg, hogy a helyzetből mit tudok kihozni. Hát persze se higgyük az, hogy nincsenek őrült meg tévedéseim, de hogy nincsenek. Csak arról nem beszélünk.
Vagy hát beszélhetünk, csak az egy más tanulsággal bír. Igen, aki nagyon hamar és rugalmasan alkalmazkodott ez a helyzethez, annak, ahogy említetted, te is vannak már tulajdonképpen a helyzet hozta termékei, mint nálad a Reboot. Nálam például én élményfesteni kezdtem el így online kereszt, tehát hogy így szombatonként megtanítom az embereket, tulajdonképpen akinek van kedve festeni, egy-egy híres festményt veszek elő, és az inspirálja a festményt. Mindig beszélek egy kicsit a festőkről, és az életükről, illetve magáról a képről is, és egy nagyon jó kis olyan hangulatú élőadás, amit álmomban se gondoltam volna, hogy valaha ilyet fogok csinálni. Úgyhogy tényleg ez az, ami nagyon fontos, hogy rugalmasan és kreatívan reagáljunk mindig az új helyzetre. De az új helyzetben nem csak jó, hanem nehéz pillanatok is vannak. Meg tudod azt fogalmazni, hogy mi volt a talán a legnagyobb mélypont, vagy a legnehezebb pillanat ebben az új helyzetben számodra?
Hát ez még most is áll. Nem tudom eldönteni, hogy a Media Hungary offline legyen, vagy online legyen. Most már túljutottam ezen a krízisen. Holnapra már egész pontos választ fogok tudni neked adni, mert ma este megyek el valahova erről beszélgetni, és azért, mert ők nem tudnak idejönni, hiszen egy stúdióról beszélünk. Egy hibrid konferenciát fogok csinálni. Aki akar oda jön, aki akar otthon nézi élőben. De ez egy mély pont volt, hogy egy konferencia, ez nagyon-nagyon sok millió, ez nem a 10-20 millió forintos, ez egy lényegesen drágább projekt, és egy percig se higgye azt senki, hogy én ilyen milliárdos csávó vagyok. Én gyakorlatilag minden pénzemet visszapörgetem a Digital Hungary újságomba, a verset mondani, tehát azért olyan szakértőket kérek föl a munkáimhoz, amelyiknek a másik oldalán nem lesz ott a képlete, hogy 2 + 2 = 5, hanem 2 + 2 = 3-mal. Remélem érthető. És akkor, amikor az embernek nincs olyan mennyiségű tartalékpénze, és ez nem szégyen, nem szégyenem, tehát félreértés ne essék, akkor azért nagyon nem mindegy, hogy ezt a 8 darab szállodát most velük mit csináljon. Bemerjen mondani, hogy kell, és kifizessem azt a nagyon nagy mennyiségű előleget? Vagy mit csináljak azokkal a kollégákkal, akit lekötök, és azt mondom, hogy júniusban nekem fogsz dolgozni a 20 embereddel. Egy Media Hungary stábja az ilyen átlagosan 120-130 fő fölött van egy konferencia idején. 120-130 ember. Ezeknek akkor a többsége természetesen, a nagy többség az persze versenypiaci szereplő, tehát valamilyen szolgáltató. De ha én lekötöm, hogy máshol ne vállaljon munkát, mert nálam kell, és utána én nem csinálom meg, akkor mi van? Tehát ezeket így előre kell dönteni, és egy konferenciának a megszervezése, csak hisszük azt, hogy az csak egy terem, meg egy hangosítás, őrült nagy munka előzi meg. Tehát, hogy ez az én mélypontom az volt, hogy ezt hogy oldom meg, hogy biztonságban tudjam az embert, a produkciót, az ügyfeleket. Dön?
Kreatív szemléletű emberként nekem is állandóan folyamatos, nem is jószorái gondot okoz, de folyamatos gondolkodást okoz az, hogy mennyire bízzak az érzéseimben, mennyire gondolkozzak a racionális fejemmel. Én azt láttam, hogy nagyon hasonlóan neked is van egy ilyen művész oldalad, egy kreatív oldalad, illetve egy racionális. Például ennél a konferencia szervezésnél meg tudod azt fogalmazni, hogy milyen arányban hallgatsz a megérzéseidre és a racionalitásra?
Az intuíció az én nagyon-nagyon jó barátom, igyekszem fejleszteni a megérzés művészete. Ugye erről pont jelent meg egy könyv a Sárvári Gyurinak, az intuitív útról. Tehát, hogy én az intuícióban nagyon hiszek, de jó intuíció csak tanulással jöhet létre, és képzéssel, hiszen mi alapján döntöm el, ha nem tudom az összetevőit. És akkor egy idő után az intuíció tényekkel tud változni. Remélem érthető volt.
Abszolút.
Nagyon-nagyon sok cikket olvasok, nagyon sok emberrel beszélgetek, nagyon sok könyvet olvasok, hazai, külföldi, Alice Cusámen, mindent, és abból mindig kiviláglik valami, hogy merre megy a világ. Ez úgy megmutatja magát. Tehát azért az intuíció mellett az is szól, hogy azért a tények mindig megmutatják magukat, csak rohadtul kell velük, nagyon sokat kell velük foglalkozni, hogy ez a tény megmutassa magát, és akkor már nem olyan nagyon nehéz ezt kitalálni.
Milyen könyveket olvastál a témával kapcsolatban? Mi az, amit ajánlottak a hallgatóknak? Jaj. Vagy mi a mostani kedvenc könyved? Hú. Akkor legyen ez a kérdés.
Mindig két könyvet olvasok, egy szép irodalmi könyvet és egy ilyen motivációs menedzser könyvet. Itt most mellettem itt van a Karizma, az ember 3 természete, az agyunkra megyünk, Barabási képlete, a Rábeszélőgép, az mondjuk egy 20 éves könyv, de nagyon igaz, a Sárvárinak az intuitív útja. Van 2 tankönyvem, amiről nem vagyok hajlandó lemondani, a legjobb barátom Paranoia című sorozatom is abból származik, csak a paranoidok élik túl. Ez Alan Grow, Andy Grove, bocsánat, Grof Andrásnak a könyve, az Intel vezérigazgatójának a könyve, magyar származású parcák 56-os. Neki a könyve az, ami nálam alapba szerepel, és Sun Tzu-nek a háború művészete. Ezeket állandóan olvasom. Most éjszakánként általában elég rossz alvó vagyok a Kék óceán váltás, tehát a Kék óceán stratégiának a folytatását, ami nem most jelent meg, tavaly jelent meg, de most értem oda. A Nyilas, Nemes Orsinak és a Steigerwald Krisztiánnak van mind a kettőknek egy-egy generációval foglalkozó könyve, azt olvastam, és hát amit nagyon szeretek, a Ray Kurzweilnek átrágtam magamat a könyvén, a mindjárt eszembe jut, ami a szingularitásról szól. Úgyhogy elég széles a paletta. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az agyunkat, az agyunk az olyan, mint egy húscafat, ahogy mondani szokás, az izom. Ha minden nap futunk, meg hasizom gyakorlatokat csinálunk, akkor szép lesz a derekunk, erős lesz a hátizmunk. Hát ugyanígy működik az agy is, hogyha csak szép irodalmat olvasok, akkor az agyam nem képződik. Annak a súly az, hogy mindig homlok egyenes más könyveket olvassa, és nem szoktam megtenni könyvet, ha beledöglek is, de átrágom rajta magam, ha nem tetszik, kivéve a szép irodalom, tehát ott egy idő után, de ott azért elég biztonságon bele lehet már nyúlni jó könyvekbe, ami garantáltan átviszi az embert.
Ez alatt a mostani időszak alatt mindenkinek módosulnak valahogy a céljai, meg valamilyen új megvilágításba kerülnek a dolgok. Ezt meg tudnád fogalmazni, hogy ez nálad hogy néz ki?
Az új megvilágítás? Nincs új megvilágítás nálam. Ugyanazt az utat folytatom, én nem akarok letérni, csak megnöveltem a felületeim számát, a megjelenésem felületeim számát, ahogy oly sokan elkezdtünk, te is, barátaim is elkezdtek webináriumozni. El kell kezdeni, ez egy őrült nagy játék most. Képzeld el, hogy a figyelemgazdaság az nem változik meg egyáltalán. Neked a nap az továbbra is 24 órából áll. Hogyha te ezt megfelelő fegyelemmel csinálod, akkor mindig ugyanabban az időben kelsz, ugyanazok lesznek a napi rutinjaid. A vége pedig az, hogy nem növekszik az audiovizuális vagy bármilyen tartalomra fordítható időt, mondjuk az a 4-5 óra. Most már a tévék mellé bejöttek a podcastek, a tévé, rádió mellé, meg az újság mellé bejöttek a podcastek, bejöttek a webináriumok, a nagy vezető hírportáloktól kezdve a kis Digital Hungary magazinomig mindenki webináriumot csinál, de a döntés pillanatában minden tartalom egyenlővé válik, és el kell döntenem, hogy én most a Gundel Takácsnak a webináriumát szeretném megnézni, a Gosztonyi Csabáét, vagy Csorba Anitáét, vagy mondjuk valamelyik nagy kereskedelmi tévének a műsorát akarom megnézni. A döntés pillanatában a tartalmak egyenlővé váltak, lényegesen szilánkosabbak lettünk, és egyenlőbbek ebből a szempontból. Aki most talpon marad, az nagyon talpon marad. Tehát egy webináriumot nem szabad lenézni, csak piszok sokat kell rajta dolgozni, hogy amikor dönt egy Netflix, vagy egy kereskedelmi tévé, vagy egy dokumentumfilm, vagy Csorba Anita, vagy Gosztonyi Csaba, vagy Csernay Ákos között, akkor kiét válassza, akitől azt kapja, amire ő kíváncsi. Őrült jó játék és kísérlet.
Hát. Igen, ugye. Igen, ezzel 100%-ig egyetértek. Az, ami számomra egyébként megdöbbentő, hogy sokan csinálnak valami újat, és kezdenek valamilyen olyan értékadásba, amit eddig nem tettek, de rengetegen nem. Pedig én is azt gondolom, hogy ez most a brandépítés időszaka. Itt van, amikor bele tudunk lapátolni sok-sok értéket a hajóba, amiben evezünk, és amiben az ország is evez. És mégis nagyon sokan, meglepően sokan nem teszik ezt meg.
De még a sülgalab még mindig nem tud repülni. tehát ugye nem tudok mit csinálni. Sokan vagyunk egy cunaminak, ugye a cunaminek van egy rossz tulajdonsága, hogy aki rajta van a cunamin, az nem érzi, hogy rajta van azon a hullámon. És egyszerűen nem értik meg nagyon sokan, hogy ez most össze fog adódni. A kínai nagy fal ilyen pici téglákból van összerakva, és végül is lett belőle egy több ezer kilométeres monstrum. Hát ez is, most is az történik. Rakódik össze, legyen ez a kereskedelmi televíziózás, legyen ez az audiovizuális tartalomszolgáltatás, legyen ez a kereskedelem. Hány kereskedőről tudok? A kedvenc példám Pék. Nem mennek el hozzá az emberek, de nem akarja elveszteni az ügyfeleit. Mit csinál az okos Pék? Megcsinálta. Elkezdett webináriumon házi sütődét csinálni. Úgyse fogja, pontosan tudja, hogy az első 2-3 hónap, még otthon vagyunk, mindenki kiéli magát abban a kenyérrel, megtanulja a kovászt, azt leszokik róla. De emlékszünk, hogy Pisti a Pék, nem tudom, hogy hívja, Pisti a Pék akkor velünk marad, minket segített. És innentől kezdve a döntés mindig, a legracionálisabb döntés is mindig érzelmi alapú. Hát kihez fogok menni, aki hozzám kedves volt? Hogy mondjam azt, hogy hazabeszélek. Én nekem nácisz volt a jelem egyébként az óvodában. Hogy van egy játékunk, a verset mondani él. Az egy Facebook csoport, 1200 fős csoport, nem hirdettem, maguktól jönnek az emberek. Ez egy szándékos ilyen játék. Majd lehet, hogy egyszer hirdettem, most még nem kell, mert jönnek folyamatosan. És én teljesen véletlenül csináltam. Volt egy a Fekete Lútól a 6 szavas történetek nevű játék, a 6 szavas történetek, nem én találtam ki, Hemingway-től meg Gábor Zsasától származtatják a kitalálását. És akkor, amikor megcsináltam aznap a este a gálán, rájöttem, hogy üres lesz az életem. A harcú nélkül. És akkor fölmentem a barátommal, elmondtam a családi verset, Kosztolányinak a játszótársamat, és kiraktam. És akkor elkezdtek jönni az emberek, és elkezdett organikusan fejlődni. 2018 novemberében kezdtük el, volt egy 6 hónapos leállás, és aztán közkívánatra újraindítottak, most már 4.-5. hónapja, folyamatosan minden nap újat teszünk ki. Amit akartam ezzel mondani, és az érzelmet, minden nap ad egy érzelmi kielégülést, nagyon fontos, szellemi érzelmi kielégülés. Minden nap egy órát kell vele foglalkoznom, a feltöltéssel megvágom, saját magam vágom az anyagokat, de én ezt imádom, tehát hogy ez nem munka. Én valamikor vágóként kezdtem a televízióba, van mindenféle szuper kicsim itthon hozzá. És az a szeretet, ami árad, és az a közönség, hogy van mindenféle ember közöttünk, szakács, rendőr, orvos, igazi művész, depressziós, bohóc, minden van közöttünk, és imádnak verselni. És amikor én mögéjük nézek ezeknek az embereknek, teljesen mással foglalkoznak. Ők már biztos követnek majd engem, mert én meg ezt adtam nekik. Ezt csak azért mondom, hogy nem lehet az ügyfelet csak úgy magára hagyni. Ha valaki most nem eszmél föl, és otthon szomorkodik, és reggeltől estig papírújságot olvas, az bizony, amikor majd újra eldördül a startpisztoly, igaz, hogy ez nem egyik napról a másikra, egyik oldalról a másikra, nem fokozatosan fog, és akkor kezdi el csinálni, addigra az új piac már erősen elkezdett. Ugye a kék óceánból hamar megint vörös óceán lesz, most kék óceán korszakát éljük. Bocsánat, én sose tudom abba hagyni, ha eltöbben.
Nagyon-nagyon érdekeseket mondtál, meg a legtöbben teljesen egyet is értek. Egy nagyon picit visszakanyarodva arra, hogy beszéltünk ugye a legnehezebb pillanatról ebből az időszakból, és mi volt a legjobb pillanat, amit átéltél? Volt-e ilyen?
Már mikor a koronavírus meg óta?
Így van. Alatt. Igen, ez most már a 7. hét egyébként. Nehéz, mert nem számolja az ember. Én azért számolom, mert ugye minden nap élőzöm, és mindig tervezem a hetet.
De én olyat fogok mondani, amivel nagyon sok embernek az, most lehet, hozott. Hogy az unszipátiáját kapom meg, pedig Isten látja a lelkem, csak nagyon őszinte vagyok. Én minden este azt mondom a páromnak, hogy Istenem, de jó, hogy itthon vagyunk, és ezt csinálhatom reggeltől estig. amit most csinálok. Egy folyamatos jólétben vagyok most, már szellemi jólétben. Reggel 4-kor, 3:30-kor fölébredek, 6-ig olvasok az ágyban, kizárólag e-bookot, nehogy ezt könnyű tartani, meg a fát is védjük. Tehát én értem, amikor azt mondják, hogy az papírnak az illata, én meg azt mondom, hogy az erdőnek az illata. Tehát tudok én is szépeket mondani, ne? Aztán 6-tól 7:30-ig kutyasétáltatás, és utána 8-tól este 18-19-ig folyamatosan itt ülök a szobámban, csak ebédelni kell kimennem az, amit a párom vagy a lányom csinál, most már nagy lányom van, úgyhogy van, amikor ő főz. És nem kell sehova járnom, hanem abba foglalkozom, amik nem darabolják a napomat. Tök jó. Hát, hogy én egy folyamatos boldogságban vagyok, és azért mondtam, hogy nem biztos mindenkinek szimpatikus a dolog, mert értem én, hogy most szarba vagyunk. Na de hát a szarba is meg lehet találni azt, amitől jobb lesz a történet. Tehát keresni kell. Tehát tényleg az ember mindig a saját sorsának kovácsa.
Hát igen, minden nézőpont kérdése. Az, ami fontos, hogy amit keresünk az életben, azt melyik nézőpontból találjuk meg. Pontom
határozza meg a nézőpontomat, ahogy mondani szokás, ugye? Meg minden közhelyezét jó, mert van benne igazság.
Így van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Nekem nagyon inspiráló volt, remélem, hogy a hallgatóknak is az. Hogyha van hozzá kérdése bárkinek, akkor nyugodtan írjatok az élőadás alá, vagy a Facebookon, illetve az Instagramon is, és eljutathatom. Illetve nézzétek meg a verset mondani.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Ákos, hogy itt voltál.